Javágy Gyurcsának a miben létét kialakulását, a főbiskoláit tekintettük át. Ebből lépnénk most tovább kifejezetten az Aikido kialakulása és miben léte és mondjuk főbiskolái felé. Hányan Aikidoznak? Aikidoznak, Aikidoztak? Foglalk, azt nem kérdezem. Jó, tehát szóval sokan. Az Aikido és a Jiu-Jitsu kapcsolat az nagyon szoros. Azt lehet mondani, hogy a hagyományos japán Jiu-Jitsunak két olyan modern irányzata van, ami nagy ismertségre tett szert és mondjuk így meghurította a világot. Az egyik a Judo, a másik az Aikido. A Judo is szegről lévő a japán régi Jiu-Jitsuban, eredezik az Aikido pedig úgy szintén. Ez a két harcművészet irányzat nagyon másokat járt be, nagyon más céllal alakultak is ki, illetve más célokat találtak maguknak, és de ezzel együtt kijelenthető, hogy valamilyen szinten mind a kettő a régi Jiu-Jitsu örökösének tartja magát, és annak az ideáljait próbálja egy modern korban tovább vinni. A két iskola alapítója, ugye ez mondom egy jó listán dolog, a Judo, Kano Jidoro nevéhez fűződik, az Aikido pedig Ueshiba Morihei alkotta meg. Két embernek a személyisége, a háttere nagyon más volt, és mások voltak a céljaik is, így aztán a két iskola nagyon sokan eltér egymástól. Először a Kano Sensei-t megnézzük, tehát Kano Jidoro egy magasan iskolás ember volt, aki európai egyetemi tanulmányai során jött rá arra, hogy valamiképpen a modern japánban, ugye egy modern japánnak a hajnalmán ért. 1868-ban változik nagyot a világ Japánban, Kano Jigoro pedig a 1970-es évek elején érkezik vissza Japánba, és lát neki annak, hogy az elképzeléseit megvalósítsa. Tehát az ő célja, az volt is volt neki célja, tehát ő határozott célra vágott bele ebbe a próbálkozásba, hogy az Európában látott egyetemi sportokat, amiket ő borzasztóan nagyra értékel. Úgy látta, hogy az ifjúságnak a közösségi kovácsolását, a testedzését, a nemzetnek a céljait csodálatosan, fantasztikusan szolgálják ezek a sportok. Ezt át kéne plantálni Japánba, de mivel Japánnak van egy úgymond testnevelési kultúrája, amelyik már régtől fogva létezik, nem az evezés, meg a boxok, meg amit akkoriban csináltak a brit, meg a kontinens egyetemein tanuló fiatalok, kéne átvinni Japánba, hanem a japán harci művészeteknek a hagyományain kéne valami újat, vagy újszerűt létrehozni. Ő így akarta meg a judót. A judó alapjában két régi jiu-jitsu irányzat áll, az egyik a kitoriu volt, a másik pedig a tenjin shinryu. Ezekről a múltkori alkalommal volt szó. Ezeknek a technikai anyagát alapul véve alakította ki a judót. Ugye az elképzelései azok voltak, a céljai azok voltak, hogy ezeknek az iskoláknak az anyagából egy olyan sportszerűen alkalmazható rendszert alakítson ki, amelyik egyrészt nem veszélyes, tehát nincs olyan veszély, hogy az emberek folyton kitörik egymást nyakát az edzéseken, versenyszerűen gyakorolható, tehát van egyfajta, azt a fajta versenyt meg tudják valósítani benne, amit ő Európában látott és nagyra értékelt, és ugyanakkor edzi a szellemet, edzi a testet, tehát mindazoknak a céloknak megfelel, amelyeket ő kitűzött maga elé. A judo tehát, ugye sokan szokták ostorozni a judót, hogy a régi jiu-jitsunak az értékeit elvetette, és valami teljesen mást, annál jóval alacsonyabb rendűt alakított ki, de Kano Jigoronak az elképzelései pontosan ezek voltak, hogy egy új típusú dolgot hozzon létre, és ő ezeket az elképzeléseket meg is valósította következetesen. A legnagyobb különbség a Kano és Ueshiba között az volt, hogy Kano célra vágott bele az egészben, neki volt egy víziója, amit megkívánta valósítani, és így született meg a judó. Ueshiba Morihei-ről valamit elmondhatunk, erről a rendkívül bonyolult és nehezen érthető személyiségű emberről, az az, hogy neki semmiféle célja nem volt. A sem az Aikido létrehozásával, sem olyan értelemben a harcművészettel, hogy, hogy ő például a 30-as éveknek a végén, amikor már egy országos szinte jól ismert mester volt, harcművész volt, többen nekiszegezték azt a kérdést, hogy miért nem nevezi el valahogy a harcművészetet, amit csinál, hiszen ez egy nagyon jellegzetes, csak őrá jellemző rendszert hozott létre, amely nagyon jól ismert volt már abban az időszakban, akkor állítólag ingerültel azt válaszolta, hogy miért kellene bárhogy elnevezni. Ez az a harcművészet, amit én csinálok. Tehát ez a kis történet jól mutatja, hogy Ülés Mahmúdia egészen más szándékkal vágotta a dolgokon bele. Ő 1883-ban született, tehát Kanóhoz képest egy generációval fiatalabb volt, és a származása az csak annyiból érdekes számunkra, hogy ez is hozzájárul az Ulesvát körüllengő homályhoz, hogy ha felültünk egy Aikido történetről szóló könyvet, szinte bármelyiket, akkor azt olvasunk benne, hogy Ulesvát Moriai szamuráj származású volt. Most erre semmi különbözőíték nincsen. Az Ulesvát család annyit tudunk róla, hogy az apja Ulesvát Jorokú egy falunak az előjáró, egy kis falunak az előjáróságnak az egyik tagjaként érte meg a rendszerváltást, mondjuk így. Hozzá kell tenni, hogy a falvak előjáróságában jellemzően nem voltak szamurájok. Tehát maga ez a tény erősen kétségbe vonja az ő szamuráj származását. Ettől persze még lehetett. A falusi társadalomnak volt egy rétege, amit japánok gósinak hívtak. A gósi az talán vidéki szamurájnak lehetne fordítani. Ez egy ilyen sajátos átmeneti társadalmi réteg volt. Ők földművők, parasztok voltak, tehát a paraszti társadalomnak a felső rétegébe tartoztak, de nagyon sokan közülük, mivel hogy folyamatos kapcsolatban álltak a birtokigazgatókkal, a daimyo képviselőivel, tehát szamurájokkal, egyfajta ilyen szamuráj öntudatot alakítottak ki. Ők jellemzően szamuráj módon öltöztek, szamuráj módon viselték a hajukat, és nagyon nem kevesen közülük, amikor ez lehetséges volt, akkor státuszt váltottak rá, szamuráj státuszba kerültek rá. Tehát én azt mondanám, de ez tényleg nagyon nehéz igazolni, amíg az ember nem kérdezkedik az Ulesvát család saját levéltárába, de oda nem fogják beengedni, ha megtudják, hogy azon dolgozik, hogy bebizonyosodjon, hogy az Ulesvát család nem volt szamuráj származás. Ezért én azt mondanám, hogy valószínűleg egy ilyen falu előjáró, egy ilyen búsi rakócsalád.
Nincsenek ilyen állami levéltár?
Templomokban vannak levéltára, igazából az, hát 1979 óta illegális használni ezeket a levéltárakat, mivel hogy van, 1871-ben készült egy népszámlálás, ahol minden családnak rögzítették a származását. És azt is például, ha valaki kaszton kívüli volt, tehát ebbe a legalsó megvetett kategóriába tartozott, és ezt a névjegyzéket nagyon sokáig használták a japán cégek, egyetemek, házasság közvetítő irodák, hogy ellenőrizzék a kulcsapjaiknak a származását, és hát annyira későn, hogy 1979-ben egy törvényen betiltották, illegálisan tették ennek a használatát. Tehát elvileg meg lehetne szerezni, de azt mondják, hogy inkább a házasság közvetítő irodáknak van még mindig hozzáférésük ehhez, mert mai napig, hogyha valaki házasságot közvetít, akkor ezt szolgáltatásként nyújtja, hogy ellenőrizni tudja a származását a kijelölt embernek. Na most Ulesvát Morihei-nek a származása, tehát szamuráj, nem szamuráj, mindenképpen egy ilyen falusi előjáró szintű, viszonylag alacsony rangú ember volt az ő édesapja, Jorokú, aki viszont, és ez egyébként mondjuk a búsira megint csak egy jellemző hozzáállás volt, szorgalmazta, hogy a fia harcművészetekkel foglalkozzon, harcművészeteket tanuljon. Ugye Ulesvát 83-ban születik meg, 1883-ban, akkor már mindenki számára lehetséges harcművészeteket tanulni. Iskolája válogatja, hogy ez mennyire volt valóban lehetséges. Tehát voltak olyan iskolák, amelyek azért még eléggé elzárkóztak a szélesebb tömegek bebocsátásától, de ezt már csak úgy tehették meg egyébként, hogy ilyen ajánló útján lehetett csak bekerülni. Tehát a már bent levő tagok ajánlhattak újabb tagokat, és így próbálták a nem szamuráj származású embereket távol tartani. Az első időpont, amikor Ulesvát Morihei-vel kapcsolatban egyébként rengeteg legenda létezik, rengeteg olyan adat van, amelyek ellenőrizhetetlenek, vagy egyszerűen magas nem bizonyultak, hogyha egy kicsit jobban megnéztük őket. Őt kapcsolatba hozták egy sor olyan harcművészettel, amivel valószínűleg nem volt kapcsolata. Egészen egyszerűen azon az alapon, hogy valaki nézte a mozgását, és azt mondta, hogy na hát ez pont olyan, mint ennek az iskolának a mozgása, és ez a gondolat aztán önálló életre kelt, és ma már több IT-t a könyv tényként hozza, hogy például a hózóindió, egy ilyen a hózóindió lándzsavívás, nagyjából minden második, harmadik IT-t a könyvben szerepel, hogy gyakorolta USB-ban Mori helyet, nem gyakorolta, soha nem gyakorolta. Ő maga soha nem mondta, hogy gyakorolta, a hózóindióban nem tudnak róla, hogy gyakorolta volna. Tehát gyakorlatilag lehet datálni, hogy ez a legenda, amikor kapott életre USB-ban halál után egyébként. Na most, ami viszont biztos, az az, hogy 1901-ben Tokióba költözik. Ez volt az ő első, hát ilyen önállósodási kísérlete. Az édesapja ellátta némi pénzzel, és Tokióban egy kis boltot bérelt, egy helyiséget bérelt, ahol kereskedéssel próbálkozott foglalkozni. Fél év alatt tökre ment, tehát ezen azonban azért nem volt akkora géniusz, mint a harcművészetek során. Viszont ez a fél év meghatározó volt abban a szempontból, hogy kiszabadulva abból a kis faluból, akkor még kis faluból, Tanabéból, ahol ő felnőtt, első ízben lesz lehetősége egy igazán komoly iskolában harcművészetet gyakorolni. Ez az iskola a Tenji Shinyoryu volt, tehát azonos azzal az egyik iskolával, ahol a judo kialakult. A Tenji Shinyoryu feljegyzései között ott találjuk Uesuga Murihei nevét, aki 1901-ben egy rövidebb időszakban tanult ebben az iskolában. Ezt követően a boltnak a tönkremenetele után visszaköltözött az apai szülőfaluba, Tanabéba, és a további két évet ott töltötte. 1903-ban mozdult ki megint, és ez egy újabb jelentős állomás volt az ő fejlődésében, ugyanis 1903-ban az orosz-japán háború már küszöbön állt, kirobbanása küszöbön állt. Japánban mozgósítottak ekkoriban, és ennek a mozgósításnak az egyik elemeként Wakayamában. Wakayama annak a tartománynak volt a fővárosa, ahol Tanabe is van, tehát Uesuga szülőfaluja Wakayamához tartozott. Létrehoztak egy gyalogjegyzetet a környékbeli fiatalokból, és ebbe önkéntes alapon lehetett akkor még belépni. A háború kitöréséig ilyenek önkéntes ezredek alakultak szerte az országban. Uesuga Morihei pedig, akiben azért volt bőven kalandvány, jelentkezett ebbe a regimentbe, és itt kezdte meg a katonai pályafutását. Ekkor pedig 1903-ban egy Sakai nevű helyen, ami Wakayamától nincsen messze, kapcsolatba kerül a Yagyu Shingaryu iskolába. A Yagyu Shingaryu szerepe az Aikido kialakulásában és Uesugának a harcművészeti fejlődésében megint csak egy olyan dolog, ami tisztázást igényel. Megint csak, hogyha az általános Aikido történet könyvekre hivatkozunk, akkor azt fogjátok találni, hogy a Yagyu Shingaryu egy karvívó iskola volt. És itt tulajdonképpen karvívást tanult. Ez egy közkeletű félreértés a Yagyu név miatt, a Yagyu szó miatt. Ugye a Yagyu stílusú karvívás egy nagyon jól ismert dolog Japánban, és nagyon sok szerző, amikor azt olvassa, hogy Uesuga Yagyu iskolába járt, akkor nem is ellenőrzi ezt az információt tovább, hanem leírja, hogy karvívást tanult. A Yagyu Shingaryu-ról viszont tudni kell azt, hogy a 17. században jött létre ez az irányzat, egy Araki Matemon nevű szamuráj hozta létre, aki alapvetően kardvívást tanult, méghozzá nem kisebb embertől, mint Yagyu Munenoritól, a Yagyu iskola második mesterétől, és amikor önállósodott, önálló útra lépett, akkor először Araki Ryu néven, a saját nevéből alkotott iskola néven ismerték az irányzatát. Később azonban a Yagyu iskolának a harmadik örököse, akit Mitsuyoshinak hívtak, engedélyezte a számára, hogy fölvegye a Yagyu nevet, mivel hogy ott tanult ebben az iskolában. Ő pedig a Yagyu névnek a használatával együtt megváltoztatta az iskolájának a nevét is, Shingan nevet választotta, és így alakult ki a Yagyu Shingaryu. Ami az érdekes, hogy a Yagyu Shingaryu az Edo-kor során szétvált két ágra, az egyik ágát Edo-ban, a mai Tokióban gyakorolták, és ez karvívás maradt, A másik ága viszont elmozdult jiu-jitsu irányba kifejezetten, és ez az iskola pedig Sakaiban maradt fel. Tehát amit tulajdonképpen tanult Sakaiban, az nem karvívás volt, hanem a mai napig létezik egyébként az iskola, Taijitsu-nak mondták, de ez lényegében jiu-jitsu volt. Tehát itt is jiu-jitsu-val foglalkozott. A Aikido történeti szövegek általában azt állítják, hogy Jaku Shinran Ryugo Menkyokai-en, tehát végbizonyítványt szerzett tulajdonképpen Morihei, ez egy régi és már azóta lezajlott vita volt a japán harcművészet történetben. A Jaku Shinran Ryu ma is létezik, és megvannak még a dokumentumai is. A dokumentumai szerint soha nem adta ki Menkyokai-en tulajdonképpen Morihei nevű embernek. A Jaku Shinran Ryu-ban egy Shodenbokuro található, tehát egy alapfokú bizonyítvány, amit kiadtak egy tulajdonképpen Morihei nevű embernek pont ebben az időszakban. Ezen volt egy kis felzentelés, hogy akkor ez most így lehetséges, de ez is azt mutatja és arra mutat rá, hogy Ueshiba Morihei egy olyan figura volt, aki egyáltalán nem törődött azzal, hogy meséljen az életéről, meséljen a dolgairól, a tanítványainak. Ő egészen életének a utolsó időszakáig nem tekintette stílus alapító mesternek magát, soha nem tett erőfeszítést az irányba, hogy mondjuk megírja a memoárjait, vagy lefektesse az iskolájának az alapjait. A tanítványainak ezt ki kellett utólag találni. Részben az ő elmondása alapján, ahol meg az elmondás hiányos volt, ott meg elengedték a fantáziájukat és hozzátették, amit hozzátettek. 1903-tól 8-ig tanult elvileg. Tehát az első dokumentum 1903-ból származik, ami a Jaku Shinran Ryu-val hozzá jött kapcsolatba, az utolsó pedig 1908-ból, de hát közte volt az egész orosz japán háború, amiben ő részt vett, átvett a kontinensre harcolni, tehát azért annyira nem tekintető az intenzív tanulásnak, és bár régen egy kicsit máshogy mentek a dolgok, de azért 5 év egy Menkyokai-en ez kevés volt még már akkor is. Tehát az, hogy valaki 5 év alatt Menkyokai-en szerezzen, az tényleg egy kicsit túlzásnak tűnik. A Shodenbokuroku az nagyjából a mai harcművészeti iskolák Shodan első dan fokozatával feleltethető meg. Régen itt kezdődött minden, tehát ez a, hogy Q fokozatok léteznek a harcművészetben, ez egy nagyon újszerű dolog. Addig egyáltalán nem foglalkoztak. Azt mondták, hogy az első, mondjuk ilyen 4-5 év az a bevezető képzés, annak a végén, amikor az ember először vizsgázik, vagy először bizonyságot tesz a tudásáról, az volt az első fokozat, ez nagyjából a mai fekete őnek, Shodannak felel meg. A Shodan név is őrzi ezt a, ugye a Shodanből a so és a Shodanból a so, az ugyanaz az írásé. Tehát Jaku Shinran Ryu tanulmányokat végez ebben az időszakban, hogy ebben a két iskolában egyébként mi jött a mai Aikido, azt nagyon nehéz megmondani. A mai Aikido technikai anyaga az legnagyobb része a Daito Ryu-ból származik, amivel majd később fog megismerkedni, de ha valamit meg lehet kockáztatni, már pedig én meg szoktam kockáztatni az ilyen kijelentéseket, mert úgysem ellenőrizhetőek, az az, hogy a Tenshin Shinryu-ról tudjuk azt, hogy ez egy abban a szempontból érdekes, vagy ritka irányzat volt a jiu-jitsu iskolák történetében, hogy nagyon későn jött létre. Nem a 17. században, mint a legtöbb, hanem 1830-ban alakult ki, tehát már egészen a korszaknak a végén, és ebben az időszakban már senki nem vette komolyan azt, hogy a jiu-jitsu-nak annak páncélzatban vívott közelharcnak kell lennie. Mivel páncélzatban közelharcot vívni gyakorlatilag jó eséllyel soha nem volt lehetősége egy akkori szamurájnak, a Tenshin Shinryu Ryu ezzel szemben már inkább a köznapi ruhában vívott küzdelemre helyezte a hangsúlyt. Megjelentek benne olyan technikák, amelyek nem voltak hangsúlyosak a korábbi iskolákban, ilyenek voltak például az átemi, a támadás, ütések, rúgások testre. Ugye egy páncélban vívott közelharc van, ezeknek nem volt sok jelentősége, mert egy sisakba mellértve, meg mindenféle vál, ilyen hatalmas szögekkel ellátott vál vértve öltözött embernek nagyon sokáig ütni nem érdemes, mert csak az ember keze fájtunk meg. Viszont amikor köznapi ruházatban vívott harc volt, akkor hirtelen ezeknek jelentőségük lesz. A Tenshin Shinryu Ryu-ról tudjuk, hogy az átemi hangsúlyozása volt az egyik érdekes eleme, és az egyik nagy vívmányok az iskolában. Ueshiba Morihei-ről pedig tudjuk, hogy az átemit rendkívüli módon fontosnak tartotta, tőle származik az a mondás is, hogy az Aikido 90%-ban átemi, a többi meg a technika. A Jakus interjú viszont egy régi típusú iskola volt, egy olyan típusú iskola, amely kifejezetten a páncélban vívott közelharcot tanította, és ennek megfelelően nem voltak benne olyan fajta ízületcsavarások, meg hát nem mint amilyenek a későbbi iskolákban, hanem inkább ilyen egész testre irányuló egyensúlyvesztés célzó gyakorlatok, ilyen kibillentések voltak benne. Az egyik ilyen nagyon jellegzetes mozdulat a Jakus Shingaryu-ban az, amikor mélyen belép a lábával a háta mögé az ellenfelének az ember, és utána a felső testével megpróbálja kibillenteni őt. Ez az Aikido technikában, ugye a Hokyubo vagy Sokumen Iriminage néven ismert technikával visszaköszön, ami egy sajátos technika, és például a klasszikus Daitoryu-ban benne van, ugyan, de nem olyan hangsúlyos technika. Tehát ennyit meg lehet kockáztatni, hogy kézzel fogható kapcsolat van a Tenjin Shingyo, tehát a Shingaryu között és a mai Aikido között. A sorszerű találkozás Ueshiba Moriai számára azonban csak 1915-ben következik el. Én most nem akarok Ueshiba életrajzba menni vele nagyon, de a lényeg az, hogy ő 1911-ben elmegy Hokkaidóba, egy nagyobb telepes csoporttal, ahol a kormány programjának megfelelően akkor még vadon borította szigetnek a művelésbe vonásán dolgoznak, és itt megalapít egy falut egyébként, a társaival együtt, egy Shirataki nevű falut. Ueshiba Morihei-nek két hivatalos emlékműve van Japánban, az egyik az a híres Tanabei szobor, amit a Tanabei önkormányzat állított föl, az Aikido szövetségnek a kérésére és finanszírozásával. A másik pedig Shirataki-ban van, és Ueshiba Morihei-t egyáltalán nem Aikidosként, hanem mint a falu legelső, ha úgy tetszik, polgármestere szerepel. Ebben az időszakban, 1911-től 19-ig, tehát 8 évektől Hokkaidon, és ebben az időszakban, 1915-ben találkozik Takeda Sokakuval, aki a Daitoryu iskolának volt a vezetője. Ez a találkozás nagy jelentőségű Ueshiba Morihei számára. Én azt gondolom, hogy Ueshiba Morihei már ebben az időszakban is egy fura személyiség volt, akinek a személyiségéhez talán nem illettek annyira ezek a nagyon megfogalmazott, nagyon iskola rendszerben működő harcművészeti iskola stílusok, amik léteztek akkor Japánban. Takeda ezért aztán nem is tudták őt tartósan megfogni. Takeda Sokakuval viszont egy olyan emberrel találkozott, aki a személyiségében nagyon közel állt hozzá. Takeda Sokaku egy vándortanító volt, ő nem maradtott sehol hosszú ideig, járt szerte az országban, ahol meghívták, meg fizettek neki, ott tanított, addig, amíg eltartották, meg fizettek neki, aztán tovább ment. Az iskolája egy nagyon hát, homályos hátterű furcsa iskola volt, amelyet ő Daitoryu-nak nevezett, ez annyit jelent csak, hogy a nagy keleti iskola, és aminek az eredetére vonatkozóan neki ugyan voltak különböző magyarázatai, amelyek ráadásul évenként változtak, de ma azt gondoljuk, és mivel nincsenek ellenkező bizonyítékok, ez eléggé biztosnak tekintető, hogy a Daitoryu ő találta ki, tehát nem létezett az őkor előtt. Ő Aizuból származott, ami Észak-Japánban egy fontos erősség volt az Edo-korban, és az Aizu Hanról, az Aizu birtokról tudjuk, hogy az ottani szamurájok nagyon komoly képzésben részesültek, így aztán Takeda Sokaku ennek megfelelően nyilván megfelelő képzést kap, és a tanulmányaiból, meg a saját géniuszából alakítja ki ezt az iskolát. A Daitoryu kifejezés egyébként 1900 körül kap fel először dokumentumokban, 1900-ig. Ekkoriban 30 év körül van Takeda Sokaku, 1900-ig nem találkozunk vele, és ettől fogva párhuzamosan fut egy másik iskolával, egy másik irányzatnak a nevével, amit Takeda szintén tanul, ez pedig az Onoha Ittorium volt. Az Onoha Ittorium az egy karvívó iskola volt, és Takeda Sokaku mindkettőt tanította egymásra teljesen függetlenül. Tehát aki elment hozzá tanulni, az azt lehet mondani, hogy választhatod, hogy melyiket kívánja tanulni, melyik képzésben kíván részesülni. A visszaemlékezésekből lehet tudni, hogy az Onoha Ittorium drága volt. Azt jóval több pénzért tartotta, mint a Daitoryu, ezért a korabeli tanítvány csak tannacsicnak csúfolták, a tanna az ilyen, ilyen gazdag embernek a unatkozó gyereke, akit a körbefizet mindenre mert megteheti, tehát ilyen, ilyen úri fiúknak szóló harcművészetnek tartották a tájtörű tanulók. Tehát az Hokatóval való találkozása megváltoztatja az életét Urosimának. Tényleg azt látjuk, hogy a két ember 1915-től 1936-ig szoros kapcsolatban áll egymással. Ez a kapcsolat nem úgy szoros, hogy együtt tanulnak mondjuk, hiszen Urosima a Takeda oktatási stílusának megfelelően ilyen rövid szemináriumokat végzett Takedánál. Takedának az volt a módszere, lehet így mondani, hogy járta az országot, és általában ilyen 10 napos szemináriumokat tartott mindenhol. Ez a 10 napos szeminárium meg azt jelentette, hogy ilyen napi 1-2-3 foglalkozással 10 napon keresztül lehetett hozzá járni, ennek volt egy ára, és ezután mindenki kapott egy papírt róla, hogy egy ilyet elvégzett. Ha Urosimában egy sor ilyet végzett nála, de igazából egy hosszabb időszak volt, amikor tanult Takedától, ha mindent összeadunk, amit ő, tehát összes napot összeadjuk, amit ő lájtőri oktatással végzett, akkor én olyan 150 napot kapott összesen, ami egy fél év sincsen. Tehát így, ha mai szemmel nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy Urosimának a lájtőri képzése az igen csekély volt, de nem így kell nézni, mert egyrészt Urosimában egy géniusz volt, másrészt pedig akkoriban ez a fajta oktatás meglehetősen elterjednek számított. Tehát az akkori harcművészet kép az korán sem volt olyan, mint amilyet ma gondolunk, hogy valaki elkezd tanulni mondjuk 20 évesen egy iskolában, és akkor gyakorlatilag élete végéig ott tanul, heti akárhány edzéssel, és így folyamatosan sajátítja el annak az iskolának a tananyagát. Akkoriban inkább jellemző volt az, hogy az emberek a mondjuk így karrierjének a kezdetén igyekeztek minél több mindenből sokat tanulni, hogy aztán abból éljenek majd a karrierjük részében, abból lépjenek tovább egyfajta saját út irányába. A Daitoryúval való találkozás megalapozza Urosimának a harcművészeti tudását. A Daitoryú és az Aikido között, hát főleg a 60-as, 70-es években zajlott le egy vita, amikor az Aikido elkezdett nagyon népszerűvé válni a világban, és ez, hát ha úgy nézzük, akkor fölébresztette a Daitoryú híveinek a féltékenységét, és akkoriban több ilyen cikk, meg viszont cikk született arról, hogy akkor most micsoda is a Aikido, és milyen kapcsolat van az Aikido és a Daitoryú között. Daitoryú oldalról azt mondták, hogy az Aikido az egy Daitoryú irányzat, egyszerűen. Hiszen technikai anyagában szinte teljesen Daitoryú, nem lehet másnak tekinteni, mint egy Daitoryú iskolának a sok közül, míg az Aikido sok pedig hát szintén nem mindig igazságosan próbálták eltávolítani a Daitoryútól az Aikidót, azt állítva, hogy az Aikidóra a Daitoryú hatása nem volt olyan jelentős, mint amilyennek azt gondolják, sőt, ebben az időszakban olyan írások is születtek, amelyek majdnem, hogy azt állították, hogy tulajdonképpen Urosima Morihei tanította Takeda Szókakut, és nem volt itt van. Tényleg volt ilyen megközelítés. Kettőjük kapcsolata egyébként tényleg olyan értelemben fontos lehetett, és Takedára is nagy hatással volt, úgy gondolom, mert körülbelül 1918-tól kezdett, tehát pár évvel azután, hogy ők megismerkedtek egymással, Takeda Szókakú megváltoztatja az iskolájának a nevét. Egészen odáig egyszerűen csak Daitoryúként utalt rá. Még azt sem volt hajlandó hozzátenni, hogy ez mi, hogy Daitoryú, Jujutsu, vagy Heihu, vagy bármi. Ettől kezdve viszont elkezdi az Aikido Jujutsu nevet használni, és egészen körülbelül olyan 1927-28-ig, tehát olyan 10 éven keresztül ezt használja. Ezt onnan lehet tudni, hogy neki volt egy pecsétje, amivel lepecsételte azokat a dokumentumokat, amiket kiadott, és egészen 1928-ig kiadott dokumentumain Daitoryú Aikido Jujutsu pecsét található, és aztán hirtelen eltűnik. És újra csak Daitoryúként szerepel. Az Aiki egy olyan fogalom, ami utána az Aikidónak a névadójává válik, tehát egyértelműen Urosima szempontjából és a személyben ez egy fontos kifejezés volt, erről egy picit még fogok beszélni, hogy ez honnan ered és miért van sok félreértés ezzel kapcsolatban is. De azt látjuk ebből, én úgy gondolom, hogy kettőjük kapcsolata azért
és ebben egy kicsit igaza van az Aikido oldali vitatkozóknak, sokszor inkább kollegiális volt, mint egyszerű mestertanítvány. Ugyanakkor Uesóban mindig betartotta szigorúan ezt a hierarchikus kapcsolatot kettőjük között, hogy a mester ilyen tekintette Takeda Sotaru, és mindent megadott neki. Amikor 1919-ben el kell adni a Hokkaidót, akkor például a házát, a teljes házát, amivel rendelkezett, azt odaadja Takeda Sotarunak. Erről egy ajándékozási szerződés a mai napig fönnmaradt. Akkoriban egy ház, akkoriban is sokat ért egy ház Japánban. Hokkaidóban azért olcsóbbak voltak akkor a telket, mint ma, de így is ez egy nagyon komoly ajándék volt. Az akkori, meg a mostani japán árfolyama között különbséget jól mutatja az, hogy ez a ház az ajándékozási jogiratban, ez őrzik van, 20 jent ért az akkori japánban. Tehát akkor más volt a ilyen árfolyam. És visszautazik a Tanabéba, ugyanis hírt kapott arról, hogy az édesapja nagyon beteg. A visszaúton, és ez hát valahol szintén mutatja, ez is egy vetett is fény Uesugo Munihelynek a személyiségére, történik meg a második sorsszerű találkozás az ő életében, ami miatt például lekési az édesapjának a halálát, ez pedig az volt, hogy állítólag a vonaton hazafelé haladtak el egy Ayabe nevű hely közelében, és a vonaton mondta valaki, hogy Ayabe-ben működik egy vallási iskola, amelyik borzasztó érdekes és nagyon komoly dolgokat tanítanak, és annyira kíváncsi lett, hogy leszállt a vonatról és elment Ayabe-ba. És attól kezdve körülbelül fél évet ott töltött. És amikor megérkezik majd Tanabéba, addigra már csak a édesapja addigra meghal, ami egy hát komoly csapás lehetett azért a számára. Ez az iskola, amit ekkor meglátogat, az Omoto vallásnak az iskolája volt, japán szóval Omoto Kyo-nak. A Kyo az vallási iskolát gyerek, és ez az ember, aki oda vonzotta őt, egy Deguchi Onisanzuro nevű tanító volt. Az Omoto Kyo egyike volt azoknak az úgynevezett újonnan felbukkant vallásoknak, amelyekben nagyon sok volt Japánban ebben az időszakban. Az Omoto Kyo egy ilyen klasszikus szekta volt annak minden jegyével együtt. Az alapítója egy Deguchi Nao nevű hölgy volt, aki 50 valahány éves koráig egyszerű paraszt asszonyként élte az életét, majd hirtelen állítólag összeesett a Szántóföldön, és látomásai kezdtek lenni, és ezekből a látomásokból kirajzolódott egy olyan kép, hogy őt meglátogatta egy szellemi lény, aki mindenféle dolgokat mondott neki. Ő ezeket a dolgokat lejegyezte, és ezekből születtek meg az Omoto Kyo-nak az úgymond szent iratai. Az Omoto vallásból aztán igazán nagy irányzatot ez a bizonyos Deguchi Onisanzuro csinál, aki a veje volt ennek a hölgynek, és amikor elvett a hölgynek a lányát, akkor fölvette maga is a családnak a nevét, így lett ő Deguchi Onisanzuro. Ő egy nagyon tehetséges ember volt, aki rövid úton az anyósa által elkezdett hát vallási irányzatot óriásira fejlesztette. Az Omoto Kyo csúcsán ugye 1920-22 közötti időszakban áll, ebben az időszakban több mint 2 millió ívő tartozott hozzájuk. Az ország minden részén voltak templomai, Ayabe-ban egy ilyen templom komplexum volt, óriási terület volt az övék, még ma is ott van egyébként az Omoto irányzatnak a központja. Ma is létező iskoláról van szó, ma is létező irányzatról van szó, a mai híveik számát olyan 15 ezerre becsülítják, töredéke a réginek, de azért Magyarországon egy 15 ezer főnök bármelyik szekta örülne azért, az nem olyan rossz, mint mindig. Az Omoto irányzat vezetőjeként Deguchi Onisanzuro egy ilyen, hát ha innen nézzük Kogler, ha innen nézzük Szélhámos, ha onnan nézzük Szentember típusú figura volt, őről tudjuk azt, hogy nagyon tudatosan építette fel az iskoláját, nagyon tudatosan építette ki ezt a szektát. Tudjuk róla, hogy szeretett hát ilyen, olyan beállításokban fotózkodni, amikor például Bodhisattvának, vagy buddhista istenségnek, vagy akár Jézus Krisztusnak öltözött, és úgy fotózták őt. Tudjuk azt, hogy szerette a Bodhisattva, vagy Antréja, ő 100 hófehér ruhás lány kísérte őt a nagyobb előadásaira. de hát volt érzéke azért ez a részhez. Ugyanakkor a másik oldalon, akkor 1935-ben ő kap egy ultimátumot a kormánytól, hogy élete végéig börtönben csukják, ha nem vont vissza bizonyos tanokat, akkor bement a börtönbe. Azzal a tudatta, hogy élete végéig ott fog maradni, és nem vonta vissza a tanokat. Ami azért a személyiségét egy másik oldalát villantja föl, hogy azért egy a tanításaihoz ragaszkodó tudó ember volt. Ő 1945-ben szabadult csak ki Japánnak a háborús vereségekor, és a börtönben töltött 10 év, azért megviselte őt annyira, hogy 2 év múlva 1947-ben meg is halt. Azóta ma is egyébként a Deguchi család vezeti ezt az irányzatot. Na most Ueshiba Morihei és Deguchi Unisaburo találkozása Ueshiba Morihei számára nagyon fontos volt. Ueshiba ekkor lesz az Umoto iskolának a híve, amit élete végéig megtart. Tehát ő az élete végéig Umoto hívő maradt, bár kapcsolata az iskolával kevésbé intenzívé válik az évek során. Az élete utolsó szakaszában, bár továbbra is Umoto hívőként lehetett őt számon tartani, azért szoros kapcsolatban nem állt föl az iskola és az Ueshiba család között. Az Umoto iskoláról nagyon röviden így a tanításairól szólva, ez egy úgynevezett neo-sintó irányzat volt, ami a sintó misztikumot, a sintó tanításokat próbálta egy ilyen újszerű köntösben újrafogalmazni, és mint általában ezek az iskolák erős hajlamot mutatott az eklektikusságra, tehát összeszedett mindenfélét mindenhonnan. Deguchinak a iskolájának a fölépítésében a tanítások megfogalmazásában ilyen kereszténységre emlékeztető elemek is voltak, a magukban a gyakorlatokban pedig sok a buddhista hatás, tehát olyan meditációs praktikákat tanítottak, amelyek egyértelműen buddhista eredetűek. De az egészet egy ilyen sintó mitológia lelki körül, tehát ha valami ez, akkor a sintóhoz van legtöbb köze ennek az iskolának. Ueshiba Morihei olyan szinten a hívévé válik ennek az irányzatnak, ennek a szektának, hogy 1919-ben, amikor az apja meghal, akkor visszatér Ayabéba, és attól kezdve 1927-ig ott él a szektának a központjában. Rövidesen a legfontosabb emberek közé kerül, tehát vallási karrierjének a csúcsát egyike volt annak a 10 fős vezető klubnak, akik irányították ezt az irányzatot, ami azért egy szép teljesítmény, ha belemondani, hogy 2 millió fős szektának lesz az első 10 vezetőjének az egyike nagyon rövid idő alatt. Egy kívülről jött emberként. Ez mutatja, hogy Deguchi és Ueshibának a kapcsolata is egy különleges kapcsolat volt. Deguchi Unisaburo volt az, aki eltérően a szekta vezérettől megszokottól bátorítja Ueshibát, hogy csinálja azt, amihez kedve van. Amikor világosra válik, hogy Ueshiba harcművészettel foglalkozik, akkor ahelyett, hogy azt mondta volna neki, hogy azt hagyja abba és csinálja csak azokat a dolgokat, amiket a szektában csinálni kell, azt mondja neki, hogy mindenki ott tudja kifejezni magát a legjobban, amiben a legjobb, és ha ő ehhez ért, akkor csinálja ezt. Deguchi az, aki bátorítja Ueshibát arra, hogy nyisson egy kis iskolát ott a Ayabei központban, és így születik meg az első Aikido dojo, vagy a hát ilyen proto-aikido dojo, amit Ueshiba Jukunak nevezel. Juku az magániskolát jelent. Hogy milyen fajta képzés volt ebben az iskolában, arról van némi elképzelésünk, köszönhetően néhány tanítványnak, akik följegyezték az ott tanultatot. Ezekből azt látjuk, hogy Daikyo-ryu tanultatot elsősorban, legnagyobb részt. Ueshiba ekkor nem tekintette magát másnak, mint egy Daikyo-ryu oktatónak, és aki Daikyo-ryu technikákat tanított, persze úgy, ahogy azokat ő tudta és szerette tanítani. Bár ekkor is jellemző volt rá, hogy nem különösebben érdekelték a technikáknak a nevei, egy Takeshita Isamu tanítványának a följegyzéseiből tudjuk azt, hogy nem nagyon foglalkozott azzal. A Daikyo-ryuban nagyon szépen meg volt fogalmazva az egész rendszer, tehát meg voltak a leszorítás technikák, dobás technikák, mindennek neve volt, Ueshiba ezekkel a nevekkel nem foglalkozott. Már akkor is ez a lehet így csinálni, meg lehet úgy csinálni stílusú oktatás volt rá jellemző, ami az életre végéig megmaradt sok fejlődést okozva a későbbi tanítványainak. Az első dojo volt Ueshiba Jukun, tehát egy Daikyo-ryu dojo volt, 1920-ban alapítja meg, ha úgy tetszik, ez egy egészen pici iskola volt, figyelembe véve az Aikido későbbi népszerűségét, ez a mindössze 18 szőnyeges aprócska dojo tekinthető a kiinduló pontján. A Omoto irányzatnak a népszerűsége, nem a népszerűsége, hanem inkább a helyzete röviden ezután rosszabbodni kezd, köszönhetően annak, hogy a Deguchi bizonyos kijelentései, 1919-ben Deguchi elindít egy újságot, egy folyóiratot, ahol mindig ilyen vezércikkeket közöl, amelyben elmondja a véleményi dolgokról, és az akkoriban már fokozatosan militarizálódó japán politikai életben kifejezetten úgy tekintjük rendszerellenes kijelentéseket tesz, amik miatt az első atrocitások 1921-ben érik, ez volt az úgynevezett első Omoto incidens. 1921-ben a rendőrség razziát tartott a szektának több templomában, így a központjában is, de Deguchit és néhány vezetőt, Uechiba köztük nem, rövidítőleg is tartóztatják, aztán kiengedik őket. Ezt egy ilyen figyelmeztetésnek szánta az akkori állam, japán állam hatalom, hogy vigyázzanak arra, hogy ne tévedjenek olyan területre, ami hát inkováros. Ennek Deguchi gondolkodásában annyi hatása van, hogy egészen odáig Deguchi meg volt arra győződve, hogy Japán lesz az ország, ami az Omoto szekta elképzelései szerint átalakul, egy ilyen vallási vezetési ország lesz belőle, és ez lesz az ország, ami majd mintaként szolgál a világ államai számára, hogy egyesüljenek egy, ahogy ő mondta, nagy mennyei birodalomban. Ezt követően Deguchi elveszti ezt a hitét ebben a dologban, kifejezetten megsértődik Japánra, és úgy gondolja, hogy Japán mégsem lesz ez az ország, valahol máshol kell körülnézni. Ez vezet ahhoz a híres 1924-es halandhoz, nem tudom mennyire ismeritek, amikor belső Mongóliába mennek át, mert úgy vélik, hogy ott azon a szellemileg érintetlen és tiszta vidéken meg tudják teremteni a nagy mellett mennyei irodalmat. Belső Mongólia ekkoriban egyébként egy egészen fantasztikus vidék volt. 1921-ben Mongóliában kitört a bolsevik forradalom, Mongólia szovjet irányítás alá került, a Szovjetunió kiterjesztette a hatását erre a vidékre, szovjet ügynökök lették el belső Mongóliát, a kínai köztársaság megpróbált ez ellen föllépni, és a területen ténykedő hadurak egy ész pedig japán zsoldban volt már ekkor, mint egy a későbbi ilyen dokumentumok alapján olyan több 3 és 4 ezer közé tehető a japán ügynököknek a száma, akik tevékenyek voltak ezen a részen. Egy ilyen pattanási feszült háborús helyzet volt belső Mongóliában ekkor. Ide érkezik meg Deguchi Nagyszaburoku és Mamurigei és még 5 ember, hogy megalapítsák a béke nagy mennyei irodalmát. 5 perc alatt letartóztatták őket, és utána egy ilyen sajátos fordulattal végül a kínai állam szabadítja ki őket. A japánok kifejezetten keresnek már ekkoriban egy háborús ürügyet, egy olyan okot, ami a katonai beavatkozásra okot adott volna. Ennek a 7 japán állampolgárnak a kivégzése, ez kifejezetten jó ok lett volna, tehát azt lehet mondani, hogy a japán kormány azért drukkolt, hogy őket végezzék ki. A kínai kormány viszont semmiképpen nem szerette volna, ezt nem szerette volna kerülni, és ezért a kínai hathatós közreműködésével kiszabadítják őket. Japán pedig hát mit te más nemzeti hősként fogadja őket vissza, és így érkezik. Az egész Mongólia kamadéként ennyiből állt, megérkeztek el, letartóztatták őket, meg pár múlva kitoloncolták vissza Japánba. Az viszont kétségtelen, hogy Uechiba Mori valahol ekkor járt a legközelebb a halálhoz. És hát a saját visszaemlékezései alapján azért ugye a gondolkodásával jelentős változásokat okozott ez. Ha nem is akkor állhat, hogy tulajdonképpen ekkor született meg az Aikido, mint néhány könyv állítja, de mindenképpen ennek a nagyon öntörvényű és furcsa embernek az életpályáján egy jelentős mozzanata volt ez. Visszatérve 24 után az Omoto helyzetet, tehát meglehetősen siralmas Japánban, a szektán belül is egy széthúzás van már, a üldöztetések hatására felbomlik a korábban még meglévő egység, és Uechiba Mamurigei ettől kezdve azt lehet mondani, hogy inkább a harcművészet felé próbál már elmozdulni. Ebben segítségére van az a bizonyos tanítvány, amit említettem korábban, Takeshita Isamu, aki egy tengerész tiszt volt, aki itt ebben az Ueshiba Juku nevű dojóban edzett nála. Takeshita ugyanis szép karriert fut be a japán flottának, nem sokkal később Tokióba rendelik őt, ahol magas a haditengerészeti minisztériumban tisztviselő lesz, és ő az, aki megkeresi Ueshiba Mori helyt már 1925-ben, és fölkéri egy bemutató megtartására Tokióban, amit meg is tartanak, majd ezt követően hát folyamatosan mondjuk így rágja a fülét, hogy hagyja ott Ayamét, mert Ayamé már nem az a kifejezetten jó hely, és helyezi át itt a Tokióban a szép helyét. 1927-ben végül ez be is következik, 27-ben az Ueshiba család, ekkor már két gyereke is van neki a felesége mellett, felköltözik Ayabéből Tokióba, és Ueshiba karrierjének egy újabb fejezet kezdődik el. Itt néhány ideiglenes dojo után, végül 1931-ben születik meg a háború előtti tevékenységének a központi dojoja, ami Kōkukan nevet kapja. Kōkukan. Ez Tokió Shinjuku nevű negyedének egy Ushigome nevű részén van. Nagyon nehéz elképzelni, nem tudom mennyire ismertek Tokió. Shinjuku az a üzleti központja Tokiónak, ilyen felhőkarcolókkal súlyosbított hely. Shinjuku akkoriban ilyen poros külváros volt. A neve is ezt mutatja, hogy új város. És hát itt vásárol egy telket, itt jut egy telekhez Ueshiba Mori helyen. Ma ez a telek, ahol az Aikido Honmu is áll, hát szerintem, hogy meg lehetne vele venni egy kerületet Budapesten, annyit ér. Olyan jó helyen van. Na most a Kōkukan Dojo lesz a 30-as évek Ueshiba féle harcművészetének a központja. Itt még mindig nem beszéltünk Aikidóról. Amikor Ueshiba ritkán abban a helyzetben kerül, hogy valamit mondania kell, hogy mit csinál ő, akkor ekkor tájt, tehát a 20-as 30-as évek fordulóján, amit csinál, azt Ueshiba Ryu Daitoryu Aikijujutsu-nak nevezi. A Daitoryu Aikijujutsu az a név, amit Takeda használ a saját művészetére. Ueshiba helyzet, Ueshiba Ryu, tehát Ueshiba féle, Ueshiba stílusú kitérlet teszi hozzá. Ez egyrészt mutatja azt, hogy azért akkor már tudatában volt annak, hogy ez már nem teljesen Daitoryu, amit ő csinál, de ugyanakkor még nem tekint úgy sem magára, mint valamiféle stílus alapítóra. A 30-es évek során aztán a Daitoryuval való kapcsolat az gyengül, és körülbelül 1932-től egyre gyakrabban Aikido-dóként utal a saját harcművészetére. Általában ezekben azt mondom, hogy utal rá, ez sose az ő késztetése volt, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy hirtelen Ueshiba azt mondta, hogy mától kezdve így hívják a harcművészetet, hanem többnyire valami olyan helyzet adódik, hogy valamit mondani kell, hogy mi az, amit ő csinál, és ilyenkor így mond valamit. 32-ben egy könyv születik meg egyébként, amelyik a nemes egyszerűséggel a Budo, azaz harcművészet címet viseli, és ennek a könyvnek az előszavában, amit nem Ueshiba írt, hangzik el az Aikido kifejezés, mint a Ueshiba által tanított harcművészet neve. A 30-as évek során Ueshiba karrierje lassan emelkedik, egyre ismertebb lesz Tokióban, meghívják ide-oda oktatni, rendőri katonai iskolában kap oktatói állásokat, illetve ilyen félállásokat. Megjelent az első olyan tanítványai, akik már kifejezetten tőle tanulnak, és ezt a fajta harcművészetet próbálják elsajátítani, amit ő tanít, és lassan kialakul az a tanítványi kör, amit ugye az Aikido történetében ilyen háború előtti tanítványoknak nevezünk, ez a legkorábbi tanítványi csoport. Nem tudom, hogy mennyire ismerős nevek azok, hogy a ilyeneket mondok, hogy Shiratari Jiro, Tomiki Kenji, Mochizuki Minoru, Osawa Kusaburo, Tohei Koichi. Tohei Koichi talán már. Ezekről az emberekről van szó. Tehát ezek az emberek még nem Aikidót tanulnak, mert hogy ekkor meg senki nem tanul Aikidót, mert nincs, nem létezik még ez a fogalom Japánban. Ezek az emberek Ueshiba Mori helyétől tanulnak azt, amit nem tudják tanulni. Ez egy fontos elem az Aikidó történelmének. Maga az Aikidó elnevezés az majd 1942-ben születik meg, mégpedig sajátos körülmények között. 42-ben, ugye 41. december 7-én Japán megtámadja Pearl Harbor, és belép a kitört a csendes-óceáni háború. Ettől kezdve Japánban háborús állapotok uralkodnak, ami elég komoly változásokat jelent Tokióban is. És Ueshiba, aki amellett, hogy harcművész volt, azért egy vallásilag is aktív embernek számított, úgy dönt, hogy elege volt a nagyvárosi életből, a háborús nagyvárosi hangulatból, ami Tokióban ekkor jelen volt, és vidékre költözik. Ugyanebben az évben, 1942-ben a kormányzat úgy dönt, hogy minden harcművészetet, ami az országban működik, alárendel egy nagy célnak, a háborús felkészülés, a háborús kiképzés céljának, és az addig is létező Dainippon Butokokai nevű szervezete egy ilyen központi butok szervezetté teszik, és minden harcművészeti iskolának működik bárhol az országban, kötelező érvényen regisztrálnia kell ebben a szervezetben. Ueshiba maga nem is megy el egyébként, egy Hirai Minoru nevű tanítványát küldi el oda, és hát mai napig vitatott, hogy hogyan születik meg az Aikido kifejezés. De az biztos, hogy 1942-ben, amikor bejegyzik ebbe a Dainippon Butokokaiba az Ueshiba által tanított harcművészetet, akkor az Aikido név jelenik meg egyszer csak. Ugye van egy olyan változat, a 1500-as változat egyébként, hogy Ueshiba Morihei volt az, aki ezt a nevet adta ekkor a harcművészetnek, de hát ugye azért 42-ben vagyunk, ez nem úgy működött akkor, hogy Király gyorsan felhívta Ueshibát a mobiltelefonjára, főnök itt valami nevet kell adni, dolognak mondjon valamint, de gyorsan, mert itt állok már. Úgyhogy van egy olyan verzió is, számomra ez egy nagyon kedves változat, hogy maga Király találta ki. Ott hirtelen a kifejezést. Voltak előképei neki, hiszen ugye Ueshiba Aikidónak tanított, tartotta ezt, ugye Aikijutsu tanult, tehát az Aiki az egy centrális fogalom volt az ő filozófiai gondolkodásában, de a Dó meg egyszerűen annyit jelent, hogy ült. Tehát ez azért akkora fantázia nem kellett hozzá, hogy megalkossák ezt a nevet. De 1942-ben megszületik, és Ueshiba Morihei, aki nagyon kevésbé volt következetes ember, annyira azért az volt, hogy lehetővé használta ezt a nevet, és a Aikidóként utal a saját harcművészetére. Ugye az Aikido története, ez az igazán ilyen előtörténetnek tekinthető. Nagyjából a háborúig Ueshiba Morihei és a korai Aikido elválasztottak egymástól. Tényleg igaz az, amit ő mondott a saját harcművészetéről, hogy ez a harcművészet. Ennek a harcművészetnek egyetlen fontos jellemzője van, hogy ez az a harcművészet, amit Ueshiba Morihei tanít. És ennyi. A háború után viszont már bonyolódik azért a helyzet. Az Aikido viszonylag könnyen ki tud lépni az új japán porondjára, köszönhetően annak, hogy nem létezett korábban, tehát nem voltak olyan fajta terhek, amelyeket vonszolt magával a háború előttről, mint amilyen például a judónak, vagy a kendónak mindenképpen megvoltak. Ezért amikor az amerikai megszálló hatóságok, akik ugye a japán megadás után megszállják Japán, és 1945. decemberében betiltják a japán harcművészetek bármely ágának a gyakorlását, 47-ben az első ilyen enyhítő hullámban egy sor harcművészetet engedélyeznek, köztük az Aikidót is, amelyik de nem sározta be magát, azt lehet mondani, a korábbi időszakban köszönhető annak, hogy nem nagyon létezett. Ez igaz volt annak ellenére egyébként, hogy Ueshiba Morihei amiatt, hogy katonai iskolában tanított a háború alatt és előtt, sikerült összegyűjteni egy G-osztályú háborús bűnösi besorolást. Az amerikaiak A-tól, szóval G alatt talán nem volt semmi, de lehet, hogy volt még H meg I. H meg I az, mert azt kellett, hogy valaki látott egy katonát. Mindenesetre a G-osztály azért nem volt annyira jelentős, de mindenesetre ő is, az ő neve is fölkerül arra a listára, akiket ellenőriztek háború után. A háború utáni Aikidónak a története nagyon lassan indul be, köszönhetően annak, hogy Japán borzasztó állapotban van a háború után. Tényleg a mai japán ismerők el sem tudják képzelni azt, hogy milyen volt az akkori Japán. 2 100 000 katona ott maradt a fronton. 1 000 000 civil meghalt a hátországban, és romokban hevert az egész ország. Az ipar az gyakorlatilag megszűnt létezni. Amerikai megszállás alatt volt az ország. Tényleg, ha van padló, akkor Japán ott volt, ahonnan föl kellett állnia. Ebben az országban az, hogy mondjuk hétfő, szerda, péntek esténként elmegyek aikidózni vagy kendózni, az nem kifejezetten a fő problémája volt az embereknek, sokkal inkább mit eszünk holnap. és a hol fogunk lakni kérdés foglalkoztatta őket. Ugye Tokióban például, ahol a Kobukan működött, a belső részen a házaknak a 90%-a megsemmisült. Elképesztő mennyiségű hajléktalan család volt. Olyannyira így volt ez, hogy a Kobukan Dojo maga is megsemmisült a 45 februári napramtámadásokban. Két kaposztó maradt meg belőle, azok mai napig ott állnak egyébként a Uechiko család házának bejáratánál. A volt tanítványok azok közül, azok, akik visszatértek a háború után, túlélték a háborút, közös munkával és főleg Uechiko Moriei fiának, kisromanúnak a vezetésével nagyon gyorsan újjáépítették a dojót egyébként, már 48-ra állt a dojó, de alig, hogy felépült ez az épület, a tokiói önkormányzat azonnal lefoglalta és hajléktalan családokat költöztetett bele. Hiszen akkoriban minden rendelkezésre álló ingatlan az elsősorban nyerre volt felhasználva. Egészen 1955-ig laktak a dojóba a családok. Tehát akkor az én mesterem Kobayashi Sensei elkezdett 54-ben aikidózni, akkor azt mesélte, hogy úgy működött az edzés, hogy ott laktak családok a dojóban, és akkor edzés volt, akkor meg kellett velük beszélni, hogy is menjenek arra, és akkor lehetett valami, lehetett edzeni. Tehát az aikido mai sikerességét figyelembe véve, hogy a szerte a világon 1 millió ember gyakorolja, ezek nagyon szerény kezdetek voltak. Uechiko Moriei a háborút egy Iwamon nevű helyen töltötte, és itt fölépített egy kis ómoto szentélyt magának, ez a mai napig Aiki Jinja-ként, egy ilyen aikidós zarándok helyként működik, és a szentély mellett nyílt meg az úgynevezett Iwamoto Kai Dojo, ami egy nagyon szép elnevezése annak a tisztásnak, ami a szentély mellett volt. Ohugai azt jelenti, hogy szabadtéri. Tehát ez az Iwamoto szabadtéri dojo volt, ez egy tényleg egy ilyen földes placot kell elképzelni, ami edzettek ezek az emberek. Az Iwamoto dojo, ha ezt annak lehet nevezni, plusz a Kobukan, ami viszont nem működött, vagyis a Kobukan nyomán létrejövő dojo, tokiói dojo, ami nem működhetett rendesen, volt az összes hely, ahol aikidót lehet gyakorolni a világban. Tehát ezek igen szerint kezdetek voltak egy ma már 70 országban, mint egy 1 millió ember foglalkoztató harcművészetnek. Ugye az aikido mennyi időn van megjövő? Az aikido története nagyon sajátosan indul újra az 50-es években, köszönhetően annak, hogy az Uechiko Torné, a háború előtt tanult emberek közül nagyon kevesen tértek vissza hozzá, hogy sok ezer ember tanított közvetetten a háború előtti időszakban, ezek közül és sokan eltűntek a háborúban, sokan nem tértek vissza gyakorolni, de mégis akik visszatértek, azok lassan egy ilyen csoportot képeztek Uechiko Morihei körül. Ekkoriban elsősorban a Morihei Sensei-nek a fia, Kishomaru volt az, aki a tevékenység központjában állt. A háború előtti tanítványok közül visszatért és fontos szerepet játszott a korai fejlődésben Tohei Koichi. Ekkoriban kezd edzeni és nagyon gyorsan egy viszonylag befolyásos emberré válik Tada Hiroshi, akinek a nevét biztosan sokan ismerik. És ha még valakit meg lehetne említeni, mert megérdemli, akkor talán Arika Salateru. És Saito Morihira lennének azok. Ez a csoport, az emberek voltak azok, akik újraindítják az aikidót a háború után. Egy háború előtti tanítvány, Shioda Gozo, viszont önálló útra lép. És mivel Shioda szerencsés vagy ügyes abból a szempontból, hogy egy nagy japán vállalatnak a biztonsági főnökévé tud válni, tehát egy fontos posztot szerez meg magának, és ezen keresztül a saját harcművészetét nagyon gyorsan szervezett körülmények között tudja tanítani, amit aikidónak nevezel, hiszen ő valahogy Uechikához kapcsolódik, viszont Uechikától teljesen függetlenül teszi mindezt. Az 50-es évek elejére, közepére az a sajátos helyzet áll elő, hogy amikor valaki azt mondta Japánban, hogy aikido, akkor az emberek nagy része persze azt sem tudta, miről beszél, de azoknak a az embereknek a 90%-a, aki tudták, hogy miről beszél, azt mondták, hogy persze a síralapúzó féle basszművészet. Miközben ugye ott volt egy Bolsóban Moli, aki pedig az egészet kitalálta. Ez egy olyan furcsa helyzet volt, amit tényleg nehéz van elképzelni, de tény, hogy egy Kiskomaró, Szentszeja 50-es évek közepétől kezdve nagyon komoly küzdelmet folytatott azért, hogy az emberek rájöjjenek, hogy ezt az egészet Bolsóban Moli alapította, aki most is köztünk van, él, meg lehet nézni őt, és hogy azért, ha Aikidóról van szó, akkor inkább tessék már Bolsóban Moli erre gondolni, és nem síodakózóra. A síodakózó féle Aikidó, amit ő Jósinkannak nevezett el, ebben az időszakban jóval népszerű a fővonalú Aikidónál, ha úgy tetszik. A fővonalú Aikidó csak lassan tér magához és kap lábra. Az 50-es évek azok ilyen értelemben az építkezésnek voltak az évei. Egy Bolsóban Moli hely személyiségéhez mindig hozzátartozott az, hogy nagyon nem volt üzleti szemlélet a semmivel kapcsolatban. A fia nagyon sokat bosszankodott emiatt korábban, hogy ő nagyon népszerű volt a 30-as években, és nagyon sok befolyásos és gazdag ember szerette volna támogatni a munkáját. De Bolsóban Moli hely azt szerint, hogy éppen volt-e valami válsághelyzet, és szükségük volt pénzre, vagy nem fogadta el, vagy nem fogadta el ezeket a felajánlásokat. A fia nagyon régóta próbálta neki elmagyarázni, hogy attól, hogy most éppen nem kell a pénz, még el lehetne fogadni ezt a pénzt, mert eltesszük, és majd később akkor kellene, akkor lesz, de az öreg mindig csak legyintett ilyen. Nem értesz hozzá. A háború után lassan-lassan magához térő Aikidóban viszont Bolsóban Moli helyére inkább csak egy ilyen szimbolikus figuraként szerepel, és a mögötte álló emberek irányítják a dolgokat, ami egy jó szervezetre föllépést eredményez. Ugye maguk a technika remek, amiket ma ismerünk az Aikidóban. Aki Aikidót gyakorol, az egy csomó névvel találkozik, Kirinnek és Simónak, Ikkyo, ilyesmivel. Ezek az emberek találták ki. Bolsóban nem tanította őket soha. A Bolsóban Aikidójában nem voltak. Tehát amikor ő tanított, akkor a Kobayashi Sensei Kóda Szóda Aikidónak hívta ezt. A kóda az így, szóda meg úgy, azt jelenti, hogy lehet így, lehet úgy. Ez volt a tanítás. Ha figyelmeztették arra, hogy ezt a technikát tegnap még máshogy mutatta, akkor visszakérdezett, hogy és akkor mi van, tegnap még máshogy csinálta. A 50-es évek egy nagyon fontos momentuma az volt, és ez azért Bolsóban Moli helynek köszönhető, hogy akkor már Honbu Dojo-nak nevezett, újjáépített Kobukan központjára tudott válni olyan fiataloknak, akik szeretnek olyan megismerkedni egy japán harcművészettel. Az 50-es évek közepétől azért már voltak ilyenek. A Japánnak a gazdasági fellendülése egyébként nagyjából 48-tól indul el. 48-ban az amerikai megszállóhatóságok hoznak egy politikaváltást, ami az addighoz képest ilyesen eltérő és japán felzárkóztatását célzó politikának kezdetét jelenti. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy mivel akkoriban nem voltak, tehát a gazdasági döntéseket nem a kormány hozta meg, nem a japán kormány hozta meg, hanem az amerikai megszállóhatóság, ezért egy ilyen borzasztó, erős megszorításokon alapuló hihetetlen sebességű pénzügyi felzárkóztatás volt ez. Egy olyan dolog, amit ma egy kormány nem engedhetne meg magának, mert azonnal leváltaná. De akkoriban egyszerű volt a japán kormánynak, mert ezek a döntések nem tartoztak hozzá, ezeket a GHQ hozta meg, az amerikai megszálló központ, azzal meg nem lehetett vitatkozni, leváltani a legkevésbé sem lehetett, úgyhogy Japán nagyon gyorsan anyagilag rendbe jön, ez persze az emberekre nézve borzalmas terheket jelentett. Majd pedig a koreai háború kitörésével a japán gazdaság hirtelen föllendül, olyannyira, hogy 1953-ra, tehát a koreai háború végére a japán iparnak az össztermelése eléri a háború előtti szintet. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 53-ra a japán gazdaság visszaáll a háború előtti szintre. Tehát addigra tudják kihelyelni a háborús pusztítást. Ebben az időszakban tehát már voltak olyan fiatalok, akik szerettek volna megismerkedni japán harcművészetekkel, és a Honbu Dojo-ban elinduló Uchideshi, tehát ilyen bentlakó tanítvány programjában nagyon segíti őket. A mai nagy Aikido Shima, már azért kezd kivalni ez a generáció, de a közel múltnak a nagy Aikido Shimanyainak a jelentős része, azt lehet mondani, hogy a többsége ebből a 50-es években a Bushidesi rendszerből növi ki magát. Ugye tényleg csak így nevekkel dobálózza a Tamura Nobuyoshi, Kobayashi Yasuo, Asai Tatsu, aki ők mind-mind ekkori Bushidesik voltak. Az Aikido népszerűsége fokozatosan növekszik, a 60-as évekre, kb. 1960 az a pillanat, amikor a Hongu szerinti Aikido, amit Aikido-nak kezdenek nevezni már egyre jobban, az népszerűségben lekörözi a Jushinkan, tehát a síutakozó féle Jushinkan, és hát ettől kezdve ez a különbség a kettő között csak fokozat folyamatosan növekszik. Ugye ma azt lehet mondani, hogy a szerte a világon Aikidozó embereknek a mintegy 90%-a az Aikikai szerinti Aikidot követi, a maradék 10% pedig számtalan kisebb stílus között oszlik meg. Köztük a Jushinkan az egyik, tehát ma már tényleg mert nincs jelentően a kategóriában. És ez tulajdonképpen már közelmúltak a története ettől kezdve. Ugye az 50-es években elindul az Aikidónak az exportja Japánból. Az első külföldi bemutatót azt 1953-ban Tohei Koichi tartja a Hawaii-szigeteken, tehát Amerikában. Azt követően a Franciaországban Abe Tadashi kezd tanítani. Sorra küldik ki az oktatókat a világ különböző országaival, és az Aikido elkezd világszerte népszerűvé válni. Ennek a népszerűségnek egyébként sajátosan az lesz a kulcsa, ami az Aikido japán belül népszerűségének egyik legfontosabb gátja volt, mégpedig az, hogy az Aikido a japán ízlésnek túlzottan ezoterikus, túl homályos, túl kevéssé megfogalmazott harcművészet volt. Ez a klasszikus japán harcművészeteken fölnőtt emberek számára nehezen befogadhatóvá tette, amikor a 60-as, főleg 70-es években a világon megismerkednek vele, ez viszont pont a javára kezd válni. Ebben az időszakban ugye a 60-as években induló kelet felé fordulás, ami aztán ezzel a New Age mozgalommal, meg a 70-es éveknek a kelet imádatával éri el a csúcsát, hirtelen borzasztóan érdekes dologgá válik egy olyan harcművészet, amelyik filozófiával mélyen átítatott, ilyen nagyon nehezen megfogható szellemi háttérrel rendelkező, amelynek a vezetője egyébként állítólag Japánban az Aikido népszerűségének a 60-as évek elején nagyon jó tett az, hogy mindenki látott Tugás Momori erről fényképet már, ugye egy ilyen összefálló pici bácsi. A japánok az öregekben pont így képzelik el, tehát mindenki nagyobbja ez a kép, és a japánok számára, akkor Ruesh Momori megjelent valahol, ahogy egy japán ismerősök fogalmazott, olyan volt, pontosabban ez egy korabeli újságcikk volt elnézést, olyan volt, mint egy megelevenedett Shinto istenség. És ez a japán belüli népszerűséghez is hozzájár. Ugye Európában, Japánon kívül pedig ez a sajátosan misztikus volt, szintén nagy vonzerő gyakorolt, és így az Aikido elkezd nagyon népszerűvé válni. Eléri azt a szintet, hogy a mai napig Japánban a negyedik legnépszerűbb harcművészetnek számít, de ezt úgy éri el, hogy a karate egynek van számolva. Az összes karate irányzatot összeszámolják egynek, így a karate nagyobb, mint az Aikido, mert a Japánban ugye a kendo nagyon erős, ami sok mindennek köszönhető tény, meg a és a judo is ott van. Tehát azt lehet mondani, hogy Ueshio Morihei-nek a harcművészete, amelyik hát nagyon nehezen talált magára, és amelyiket igazából egy ilyen vonakodó alapító hozott létre, aki nem csak akart alapítani egy különálló harcművészetet, a világ negyedik legnépszerű japán harcművészetévé növi ki magát, és hódítja meg a föld minden részét. Igazából a történeti rész szerint nem akarnék nagyon tovább menni, mert egyrészt ezen túlzottan adatszerűvé válik ezen a részen, hogy röpködnének a nevek az országok, hogy ki hánykor, évszámok, hogy ki mikor, hol kezdett oktatni, szerintem nem célja ez a mai előadásnak. Inkább egy gondolat erejéig még, amit ígértem az elején, hogy egy kicsit az Aikidónak az Aikijáról beszélni fogok, és ezzel kapcsolatban egy-két ilyen félreértést próbálni eloszlatni, erről beszélni, és mégis aztán átengedném a teret a remélhetőleg érkező kérdéseknek. Ugye az Aikido szólva, hogyha olvasunk egy Aikido könyvet, gyakorlatilag bármelyiket, akkor az elején általában az a teszik, hogy elmagyarázzák az Aikidót, és elmagyarázzák, hogy az Ai azt jelenti, hogy egyesülés, egység vagy harmónia, a Ki azt jelenti, hogy szellemi energia, a Do meg azt jelenti, hogy út, és külön-külön komoly magyarázatokat intéznek a három fogalomhoz. Ez annyiból hamis, hogy itt tulajdonképpen az Aiki és a Do két fogalmi egységet képez. Tehát az Aiki, az Aiki célpontani Aira meg Kire, persze meg lehet csinálni, de ez igazából, én azt hiszem, meghamisítja a kifejezésnek a történetét. Az Aiki egy jól ismert fogalom volt a japán harcművészetekben, a Do-ben megint csak egy jól ismert fogalom volt a japán harcművészetekben, tehát az Aikinak az útja az Aikido, és az Aikit egyben érdemes megérteni, hogy mit jelent. Na most a Kinek van egy nagyon komoly hát etimológiája, eredet történt a kínai filozófiában. Most minket azt fog érdekelni, hogy a japán harcművészetben hogyan tekintettek erre. A Ki az a japán harcművészeti irodalomban leginkább egy harcosnak a szellemi állapotát jelentette. Tehát azt az állapotát, hogy hogyan beszélsz a küzdelemben. Nagyon konkrét dologra tessék gondolni, tehát nem valamilyen elmentre. Az, hogy például valaki látszik, hogy fél, amikor ott áll, valaki látszik, hogy túl magabiztos, amikor ott áll, hogy milyen típusú hozzáállása van. Ennek a dolognak a megértése nagyon fontos volt, ugye erre nagyon korán rájöttek már, hogyha egy olyan emberrel állsz szemben a küzdelemben, aki látszik, hogy szívesebben lenne 100 mérfölddel arrébb, mint most ott veled szemben, az egyfajta föllépést igényel. Ha meg egy olyan emberrel szemben állsz, aki látszik, hogy a feje majdcét robol az agressziótól és a következő pillanatban rá fog rontani, az megint egy másfajta hozzáérték, viszonyulást igénye. Ennek a szellemi állapotnak a megértése, hogy az ellenfele hogyan áll, és ez ezzel harmóniában való mozdulás, vagy a saját technikáinknak a ezzel egységben hozása, ez az, amit Aikinek neveztek. Az Aiki egy nagyon komoly tudomány volt. Régi karatéjú iskolákban is használták, azt jelentette, hogy látom, hogy milyen az ellenfelem is, és hozzá igazítom magam. Hiszen, hogyha egy olyan ember állok szemben, aki fél, az sosem fog engem megtámadni. Viszont, hogyha megtámadom erőteljesen, akkor valószínűleg hibázni fog, hiszen még jobban megijed. Ha egy olyan ember állok szemben, aki borzasztóan magabiztos és elképesztően agresszív, az biztos, hogy meg fog engem támadni. Ha én is támadok, akkor abból csak baj lesz. Tehát kiszámíthatatlan, hogy mi lesz belőle, viszont ha éppen okos vagyok és várok, akkor legyőzhetem őt. Ez a fajta tudás, ez a fajta érzékelés volt az, amit Aikinak neveztek. Egy csomó régi szöveg mondja azt, hogy az Aiki múlik minden, az Aiki megértése, a győzelem kulcsa és így tovább és így tovább. Ezt hittem Aikinak, ez volt az Aikinak az eredete. Tehát itt nem szellemi energia, meg egység. Szét lehet beszedni a fogalmakat és külön-külön lehet őket magyarázgatni, de harcművészeti szempontból ez volt. Amikor Takeda Shokaku és Ueshiro Moriai valószínűleg mindketten pici emberek voltak egyébként, még a korabeli japánban is kicsinek számító emberek, és ugye a régi jiu-jitsu írásokban is nagyon sokszor lehet azt olvasni, hogy igazából az ideális jiu-jitsu, az ideális harcművészet, az mindig az volt, ahol a pici ember győzött fel a nagy ellen. Tehát erre voltak büszkék az iskolák. Egyik iskola sem azt tanította, hogy az én iskolában, hogyha egy szép nagy darab ember van, akkor legyőzöd a kisebbeket. Mert ez egy olyan iskola, ez nem volt egy igazán népszerű. Mindenki azt tanította, hogy ebben az iskolában olyan technikát tanulsz, hogy lehetsz pici, lehetsz gyenge, le fogsz győzni bárkit, a nagyokat is. Ehhez pedig nagyon kellett az Aiki. Ez volt a kulcsa neki. Egy kicsi embernek sokkal jobban kellett értenie a küzdelem lélektanához, mint a nagy embernek. A nagy embernek ez kevésbé volt fontos. Takeda és Ueshiba ebben mélységesen egyetérthettek, én úgy gondolom, hogy ezért került be az Aiki Jiu-Jitsu szóba az Aiki, már korán, és ezért nevezte Aikido-nak Ueshiba a saját harcművészetét, már a 30-as években, és innen született az Aikido kifejezés. Tehát én azt mondanám, hogy úgy érdemes erre gondolni, hogy az Aiki az egy jelenséget képez. Ezen túlmenően persze már lehet szétszedni a dolgokat, Ueshiba Morihei-nek is voltak ilyen meglátásai, de nagyon híres az Aikinak a írásjegyei azok ilyenek, és ő egy időben azt magyarázta, hogy az Aikinak a szeretet Aikával rokonítható, itt már egy ilyen vallásos felhang kerül be ebbe a dologba, de ez kétségkívül is jól mondta, de azért ez inkább már csak a saját meggyőződésének, a saját az Aikido kívüli, tehát a harcművészetben kívüli filozófiájának a összhangolhozása az Aikidóval volt. De maga az Aikidó kifejezésben az Aiki az ezt jelenti. Az Aikido megértése, az Aikido filozófiájáról beszélni is nagyon nehéz, mert hogyha igazán hiteles forráshoz akarunk nyúlni, akkor ugye új és jó amuléjai van nekünk. Ő viszont nem jött le soha semmit, ő nem volt az a típusú ember, aki értekezéseket írt volna az Aikidóról. Van neki egy csomó, hát vannak olyan visszaemlékezések, amit a tanítványai meséltek el és egyezték le. De ezekre azért jellemző az, hogy borzasztó eltérő típusú Aikidók születtek meg az ő tanítványainak a munkáiból, és ezeknek a borzasztó eltérő, tényleg némelyik úgy különbözik, mint tűz és víz egymástól, ezeknek a vezetői, tehát azok a volt újéskor tanítványok, mai napig meg vannak róla győződve, hogy pontosan követték azt, amit újéskor tanított. És amit ők tanítanak, az amit újéskor tanított. Amit a másik csinál, az meg teljes tévedés. És vice versa. Tehát azért az látszik, hogy nem volt könnyű egy ilyen embert követni. Ueshiro Morihei-nek igazából egy valamennyi hiteles, hát első primér forrásnak számító hagyománya is van, ezek például versek, amiket ő írt. Ő kaligráfus is volt, és szeretett verseket, saját verseket kaligráfálni, illetve beszédek, amelyeket fölvettek magunkra és lejegyezték szöveghűen, de ezekből az derül ki, hogy az ő gondolkodása erősebb vallási gondolkodás volt. Ő egy omotó hívőként magyaráz ezekre a dolgokról, és mivel neki két dolog volt fontos az életében, a vallás és az Aikido, természetesen lépteményben összehozta ezeket. És ezért ütközünk ugye soronként ilyen gondolatokban, hogy az Aikido az univerzum, az Aikido az, ami békét hoz az univerzumban, és így tovább. Ezek nagyon szép gondolatok, de azért tényleg nem kell azt gondolni, hogy ő az Aikidóban valamiféle misztikus csodafejével. Aikidóra valamilyen misztikus csodafejével tekintett, ami majd megváltoztatja a világot. Inkább az ő vallási meggyőződése keveredett össze a életművének tekintető Aikidóval. Jó, köszönöm szépen, akkor én szerintem itt most elejteném a fonalat, mert szeretném, hogyha a kérdésekre is lenne idő, ha lesznek kérdések. És hát mindenki ösztönöznék arra, hogy olvasson utána. Azzal együtt, hogy mint mondtam, a Aikido könyvek közül az Aikidóról írott könyvekben azért elég sok furcsaság és nem alakozott a állításra, tehát mindig kritikusan kezeljétek, amit olvastam. Köszönöm szépen. Kérdések.
A tekedeszetekről szóló legendát, tehát hogy jártatlan, hogy szétlet mindenki.
Ti mindenki nem lett szét, nagy részt kívülhet a Takeda Szokaku. Takeda Szokaku egy igazából annyira sok legenda vannak róla, de ez megint ugye az ilyen nagyon egyszerűen, tehát borzasztosok szerző egyszer semmilyen nem néz utána. Takeda Szokakuról, ha Aikido könyvet olvastam, egy csomó hozza azt a történetet, hogy amikor Aizut lerohanták, a Boshin háború során, akkor Takeda Szokaku volt, nem tudom milyen mészállás intézett a támadók között. Na most Aizut 1868-ban rohanták le, Takeda Szokaku pedig 1860-ban született meg. Tehát 8 éves Takeda Szokaku kell elképzelni, amit ott értünk, hogy ebben jár. Itt egyszerűen arról van szó, hogy aki ezt leírta, de és ugyanaz a szerző két sorra közelebb zárójelben megadja a születési és a halálozás adatait, és itt nem hasonlította össze a saját szövegét, ez a két sor. Ilyen sokan van. Tehát ez akkor egy ilyen igazi lángolgó figura volt. A Mochizuki Minorutól származik egy viszonylag hitelesnek tekinthető sztori őróla. Mochizuki Ueshiro Morihei tanítványa volt a Kobukan dojo-ban, és hogy egy ízben ő volt csak otthon a dojo-ban, amikor betokantak egy szóval, és Ueshiro már kereste, és hát nem volt ott, és ő mondta, hogy várja meg, és megkérdezte, hogy csinálta egy teát neki. És igen, persze, mondta Takeda, mire Mochizuki kiment a konyhába megcsinálni a teát, egy másodperccel később ott termett mellette Takeda, és ordítozni kellett, kezdett vele, hogy csak nem képzeled, hogy hagyom, hogy itt csinálj meg a teát, ahol nem látom, hogy mit raksz bele. és ott kellett az ő szem előtt megcsinálni a teát, hogy nem akarja megmérkezni. Tehát egy ilyen figurát kell elképzelni. Ő újsúlyban is van ez a kapcsolat egyébként, mert nem tértem ki, mert nem tartottam annyira fontosnak. 36-ban azért romlott meg, mert újsúlyban Morier kapott egy dojo-t a Sai Shinguntól, Osaka-ban, egy nagyon szép, szépen berendezett dojo-t, és Takeru Sokaku megjelent ott, és azt mondta, hogy milyen szép dojo ad nekem, és az újsúlyban Morier pedig egy hűséges tanítványot ahhoz, hogy azt mondja, hogy tessék szenszer egy tiéd, de ugyanakkor azért észszerűen is volt annyira, hogy ettől kezdve nem kellett kapcsolódnak egy szokat, hogy végében sem megmondott a visszatot. Tehát egyébként 43-ban, 1943-ban. Igen.
Én nem vagyok annyira járatos így az Aikido szakirodalomban, de egy eléggé meggyőző kis legendát olvastam arról, hogy a névnél, hogy valójában nem is a tanítvány, és hát ugye nem is a mester az, aki a dót végül a dolgok mögé rakta, hanem nemes egyszerűséggel egy írnokszerű hivatalnok, inkább hivatalnokat mondanám, volt, aki végül is oda varázsolta, akinek állítólag eleve a budó kifejezéssel volt problémája, mert túlságosan is átfogónak gondolta.
Ez melyik könyvből? Majd megmondod, nem tudom. Én nem találkoztam még ezzel a példával, de a nép megszületésének a körülményével simán belefér, tehát akár
is. Az aznapi bejegyzéseket igazából, meg az akkori bejegyzéseket vizsgálták, és hogy ebből voltak le egy ilyen következtetés.
Lehetséges, nem tudom, tényleg ezek az adatok nincs körül, hogy nem tudom. Sebb, hogy sem
egészen az utat. Azt mondom, tavaly
megjegyzik. Tavaly találkozom, hogy
nincs. Úgyhogy azért tettem hozzá, hogy tavaly megjegyzik.
Lehet egyébként, tehát végül is elképzelhető. A Nanjimo Butofukai az Tokióban volt, és Tokió azért elpusztult eléggé a globális part. Tehát én úgy tudom, hogy az a legjobb az megsemmisült. De ezzel együtt persze még túlélve valami hiszen a fogban már volt a felhívás. Csak ti ketten? Hagyj szóljon
más. A szervek előre mondtad, hogy a 30-ban elkezdődött az Ebudó kiadvány.
Hagyj vissza azon a Budó Rensú, az van egy
második. Na, azt szeretném kérdezni, hogy
abban már fényképek voltak, a Budóban csak
arra.
Erről
lehet hallani a Budó Rensú?
A Budó Rensú az a Oszakai Dózsóban, nem bocsánat, a Budó Rensú az úgy született meg, hogy volt egy Noma Szégy nevű ember, aki egy ilyen újságkiadó volt, és ő ismerte újságot, és akkoriban ugye a fotózás nem volt olyan egyszerű, mint ma, tehát elég komoly apparátus, meg pénz is kellett hozzá, és ez a Noma Seiji ajánlotta föl Uesugának, hogy fényképpen veszi a technikáit, és ebből csinálnak valamilyen kiadványt. Így született meg a Budó Rensú. Ugye a Budó, az első, az még rajzokkal volt illusztrálva. De igazából ez ilyen... Aztán ezek meg angolul kiadták őket, tehát hozzáférhetően, de sok szöveg ezekben nincs inkább, de a szöveg van, az meg elég
átlás.
Hát
akkor még az nem igaz az a legenda, hogy ezt az Uesugó szenszer készítette a tanítványát.
Nem. Sőt, az előszót, ami a legnagyobb szövegrész benne, az konkrétan lehet tudni, hogy egy újságíró írta. Tehát ezt nem tudom,
hogy
is írta. Köszönöm.
Hogy nevezik a szabadtéri dojót, mert egyetlenül elég?
Okugai.
Igen.
A Ken és a Jú technikák azok, hogy kezdődik az átkívül? Egyetlen az egész kezdődés.
Hát, volt. Kezdettől fogva. Tehát ugye Takeda Sokaku tanított karvívást is, ez a Omaha Itoriu, és Osuba is tanult tőle, Omaha Itoriu. Tehát előre tanult ilyen. A Yaku Shingarium belül is van valamiféle kardképzés, tehát ott is tanulhatott. Ugye maga a Joe az abban az időszakban egy viszonylag népszerű fegyver volt. Tehát az akkori iskolák közül elég sok fölvette ennek az oktatását. A fegyveres technikák úgy kerültek bele, hogy igazából Uesuga tanította őket, de még minden más ilyen ötletszerűen, tehát nem valamiféle szisztematikus képzésként. És Saito Morihiro az egyik tanítványa, aki az egyik legkorábbi, még ilyen Tsunoma időkben származó tanítványa, ő neki nagyon tetszettek ezek a technikák, és Saito volt az, aki a háború után leült és csinált egy rendszert belőle. És tulajdonképpen a mai Aikidóban levő mai Ken és Joe képzés az Saitonak a elképzelései szerint van. Tehát a Uesugától tanult rengeteg technikát, ő valamilyen szinten rendszerezte és csinált belőle egy ilyen szisztémát lesz. Tehát neki, inkább neki köszönhetjük, mint a
és akkor én alattam arra. Így kerül le.
És tanított másodikát, és akkor meg szerintem Dzsuken.
Dzsuken tanított. Dzsuken az a szörnyöspuska hívás volt végül is. Na, akkor már az megint csak egy ilyen népszerű dolog volt. Én úgy tudom, más nem, tehát Kenjo, vagy Dzsuken, ez a három volt. Mert hát ugye a Daitoryu képzésben sok fegyver elleni védekezés van. Például a Daitoryunak része a Kasadori néven ismert dolog, a Kasadori esetleten, ami ilyen, hát ilyen harci esetnővel való küzdelmet jelent. A harci esetnő az egy műesetnő valójában, ami úgy néz ki, mint egy esetnő, de valójában egy ekkora fémbot. Ami esetnőnek van átszázva. Ez egy ilyen trükkös fegyver volt az új időszakban, hogy úgy nézett ki, minden esetnő lenne rálad, de amikor fejbe csaptad az imposztot, akkor rájött, hogy ez nem az. Tehát ezt például is már nem lett el. Tehát neki ez volt egy ilyen döntése. Igen?
Ugye a
Mochizuki-vel Yoshi-ekben volt
a Mochizuki-vel,
a Yoshi-ekben. Mochizuki Minoru a 30-as években tanult Ueshibától. Ő volt az egyik azoknak, akik Hanno Chikoro küldött le hozzá tanítani. Ő judót tanult elsősorban, tehát ő Kanonnak az egyik tanítványa volt és nagyon komolyan foglalkozott judóval. Ezen kívül Ueshibától tanult, amit Ueshiba tanított, tehát itt judónak meg bármilyen nevezzük. És neki az édesapja az egy jiu-jitsu iskolának volt a vezetője a Osakában, ha jól emlékszem, vagy Kyotóban, és az apja dojojának volt a Yoseikan neve. Tehát innen van a kijelentés. És Mochizuki Minoru volt a legkorábbi tanítvány, aki úgymond önállósodott, ő már olyan 38 körül, amikor visszavett a szülővárosába, az apja halála után átvenni a dojoját, akkor önálló iskolát nyitott ott. Tehát az ő Ueshibával való kapcsolatban már ekkor megszűnik. És a háború után ő egy önálló útra lépett, és már ilyen Yoseikan néven tanított. A Yoseikan mai napig létezik, de ma már nagyon eltávolodott a eredeti formáját.
Igazából Ueshibának igazából az Otomo Kyo kapcsán nekem nagyjából egy olyan személy jött le, aki önmagában nagyon vallásos, viszont pont ellentétben a saját vallásával, viszont nem volt túlságosan térítő jelleg. Annak ellenére, hogy pedig, hát ugye mégis volt egy nagyon szép kis közössége, szóval hogy a lehetősége megvolt rá. Azzal kapcsolatban tudunk, hogy mi volt, ami miatt azt mondta, hogy ő még itt most nem használja ki úgymond a lehetőséget.
Hát az Omoto Kyo elég komolyan üldözték a háború előtt. Tehát a 21-es első nagy üldözés után 35-ben volt egy gyakorlatilag akkor betiltotta ezt a szektát, akkor már nagyon sokan börtönbe kerültek. Ugye hát annak a szigorát jelzi, hogy Ueshiba akkor már egy olyan 8 éve nem volt kapcsolatban ezzel a vallással, de még így is veszélyes volt a számára, hogy letartóztatják. Végül letartóztatták le, de leszélt a lét. Tehát akkor egy nagyon komoly üldözés volt. A háború végéig teljesen be volt tiltva, tehát akkor tényleg így nulla. A háború után pedig, hát abban a kaotikus világban, ami a háború után Japánt jellemezte, az Omoto valamilyen szinten újraindul, Ueshiba fel is vette velük a kapcsolatot, de így komolyan nem lépett vissza úgymond a szervezeti építés vagy a vallásba. Azt meg, hogy mennyire volt térítő, semennyire. Tehát a mester, a tanítványai elmondása szerint ő nagyon sokszor beszélt ilyen dolgokról, tehát voltak olyan edzések, amikor nem volt edzés, hanem tartott egy előadást ilyen vallási kérdésekről. De ezek a 20-pár éves japán fiatalok egy kukkot nem értettek az egészből, mert ilyen Kojikiből, meg a Shinto mitológiából vett idézetek, meg Isten nevek röpködtek jobbra-balra. De sosem mondta azt, hogy ha nem voltak vallásosak, akkor nem tanulhattok távol. Tehát mindenki szabad volt ilyen téren. A mai Aikido mesterek közül Tsunatomori Kanshu az, aki Kyushu tanít, ott egy elég jelentős mester, aki egy olyan családhoz származik, ami nagyon régén kapcsolatban áll az Omotóval. Tsunatomori Sensei-re jelentő ez a meggyőződés. Az ő könyvében mindig le is van írva, hogy ha nem érted az Omotót, akkor nem érted az Aikidót, az ennyire egyszerű. Vagy Omoto vallású vagy, akkor tudod, miről van szó, vagy nem, akkor azt sem tudod, mit csinálsz. Tehát ő egy kemény vonalat képvisel. De az Aikidós a 99%-a.
Mi a vélemény a Kocsi Tomei-féle kiállítóról?
Nekem?
Tartja szabad.
Én is érnék. A Tohex ez egy nagyon komoly szenszer volt, aki elmondott egy másik jelent. És hát ki nem az akkori japánban? Tehát ugye iskolában megkapták, tehát judót mindenki tanult akkoriban. Tohei, volt egy Nakamura Tempu nevű ilyen tanító. Vallási tanítónak sem nevezném, inkább ilyen természetgyógyász és életmód mester volt ő. Elég sokáig idős. Ő jó kapcsolatban Tuesivával, és ezért sok Uesiva tanítvány állt hozzá is. Tadahiroshi is tanítani például. Tohei szerintem nagyon erősen a Nakamura hatás alá kerül, és akkor kezdődött el rá ez a fajta meggyőződés, hogy az Aikido belül meg lehet találni azt a vonalat, ami egy ilyen a szorosan vett harcművészeti értelmén túl egy ilyen életmóddá teszi az Aikido. És így talált ő rá erre a ki fogalomra, amit aztán, amikor megtartó is magunkért, és Tohei lett a úgymond első ember a Aikikai szerinti Aikidóban, nagyon erősen megpróbálta többiekre is rátenni, és emiatt lettek aztán skulódások, és ezért távozott ő. De attól kezdve, hogy szépen mentem a kocsán kézfogat.
Igen. Én valahogy úgy emlékszem arra, hogy a Tohei Sensei az Aikido előtt is kivel foglalkozott a kiszövetségben.
Kiszövetségben csak 74
melyik. Akkor utaságban emlékszem.
Nem, nem. Tohei Manchuriában találkozott Uesivával először. És ott lett a tanítványa. A Tohei akkor nagyon fiatal volt. Ugye ez 39-ben volt, vagy 40-ben. Tohei meg 20-as születésű volt, viszont. Vagy egy ilyen 17-8 éves lehetett a Tohei. Tehát előtte ő nem megfoglalkozott tanulással csak lesz.
Igen?
Igen. ugye ott voltak ilyen problémák azzal kapcsolatban is, hogy akkoriban egyház és állam szigorú szétválasztása szabályban, akkoriban is szabály volt Japánban, és például az egyetemi klubok azok nem indulhattak volna, meg volt is egy ilyen probléma, hogy ha az aikido vallás, akkor nem lehet benne az egyetemeken, mert nem lehet összekeverni a dolgokat. És akkor ugye többször világosan hitet kellett tenniük amellett, hogy az aikidónak semmi köze az volt a valláshoz, az aikido az egy harcművészet. Tehát ilyen értelemben direkt volt. Amúgy meg a sínálok tényleg azt csinálnak, amit akarnak, mert különösen a második dolgosan, tehát Kisomaru Senseinek a sínálokkal való kapcsolata, az teljesen egyenlő kapcsolat. Ugye a Moritaru Senseinek meg éppen hogy olyan, hogy a legtöbb idős sínálnak a térnél maga volt adta őt, így aztán nem nagyon tartnak a helyzetben, hogy ő mondja el nekik, hogy mit kell csinálni, hogy kell tanítani az aikidót. Később ez, hogy ő fog megváltozni, azt nehéz megjósolni. De alapvetően az aikidó az nem vallási dolog.
És akkor mondjuk a mostani idős az mondjuk hogy viseli azt, hogy a nagyobb
kezdődik.
Ez nyilván csak, hogy van egy csomó olyan könyv, amit ugye ő bele ajánlást is közül, meg ahogy te is mondod, egy csomó legenda, meg mesei is beleszőrődik az ilyen.
Hát most szerintem ameddig egy legenda megmarad legendaként, addig nincs ezzel probléma, de ameddig egy könyv azt írja, hogy van egy olyan történet, vagy van egy olyan legenda, hogy, és akkor most a Hokkaidon medvékkel verekedett, amikor uralkozottak hasonló szoktak lenni, akkor ezzel nincs gond, mert most ezzel mit lehet kezdeni, van egy olyan legenda, van persze. Ha valaki azt mondja, hogy Hőség a nagymesteri szintet ért el a Hozumi Ryu Hágyzsavívásba, az már egy olyan közlés, amire az ember azt mondja, hogy erre azért valami dokumentum. Tetszene mutatni, mert ez furcsa. Tehát ezek itt szép vállalat szerintem az elég jó. A japánok valahogy is jellemző az, hogy borzasztóan hogy a tekintélytisztelőek, és hogyha valakinek szerencséje volt egy ilyen nagy ember mellett élni, akkor az ilyen visszaemlékezéseiben hajlamos. Hirtelen eszébe jutnak olyan dolgok, amik úgy igazolják azt, hogy igen, én már akkor láttam, hogy nem minden napi emberről van szó. Ez a Oishiba Senseinek a köbicsére is jellemző volt, ő elég sokat írt ebben. Inoue Senseinek hívták, a legendák egy részért ő a felelős. Sokkal később, akkor a nagybátyja már borzasztó híres volt, akkor ővel egy csomó interjút készítettek a korai éveikről, és akkor Inoue Senseinek hihetetlen dolgok jutottak eszébe. Jó, köszönöm. Akkor ha van még kérdés, akkor beletődni hozzám nyugodtan, de akkor ne kelljen itt ülnie mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor...